A kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezési akció célja kettős. Egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. A folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulás szerveznek a téli időszakban. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adomány fejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készíthet személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságai teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Legyél te is csillagszóró címmel meghirdetett gyűjtéshez a 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához támogatókat keresnek. Olyan jószívű adakozókat keresnek, akik képesek egy áruház alsó polcán is megkeresni az utolsó kéköves karatés babát, ismerik az ezerszínű ceruzakészletet, és tudják, hogy a lobogó sörényű lovacskák a legszebbek egy kirakón. A gyűjtésre a csillagszóró.mod@kukacmaltai.hu e-mail címen lehet jelentkezni, a karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-ig tart. Nemzetközi fejlesztés, humanitárius segélyezés, valamint a béke támogatás által kell biztosítani, hogy a válságövezetekben élők kiszámítható jövőt tudjanak teremteni maguknak, elhárítva ezzel az onnan érkező migrációs fenyegetéseket, jelentette ki az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár Brüsszelben. Azbel tisztán az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által szervezett a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a békeépítés koncepcióját együttesen kezelő konferenciát követően nyilatkozott. Ezen túl számos adó nem, minden évben az előző éves átlagos infláció mértékével növekszik, ide tartozik a jövedéki adó, döntött a parlament. Jövő évtől nagyságrendileg 20%-kal emelkedik a cégautóadó, és a törvénymódosítás hatása a gépjárműadóban is jelentkezik. A regisztrációs adó is ezekhez a szabályokhoz igazodik, így január 1-től ezen adó nem esetében is megszűnik a plug-in hibrid és hibrid gépjárművekre korábban alkalmazott adómentesség és adókedvezmény. Jövő évtől két lépcsőben emelkedik a gyermeket nevelő családok adókedvezménye, július 1-től majd 50%-kal, aztán 2026. január 1-től további 50%-kal nő a gyermekenként érvényesíthető kedvezmény mértéke. Lakásfelújításra is fel lehet használni a szépkártyára utalt pénz egy részét, a munkáltató albérleti díjtámogatást is adhat. Adómentesnek minősül jövőre az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott összeg lakás célú felhasználása. Aktív magyarok néven új zsebbel is bővül a szépkártya, az aktív életmód elősegítésére adhat a munkáltató havi 10 000 forintot. Január 1-től a munkáltató béren kívüli juttatásként akár havi 150 000 forintig, azaz éves szinten maximum 1 800 000 forintig albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást utalhat 35 év alatti munkavállalóinak. 2026 végéig továbbra is kedvezményes 5%-os áfakulcsa lehet értékesíteni az új építésű lakóingatlanokat, de folyamatban lévő építkezések esetén akár 2031-ig is alkalmazni lehet ezt az áfakulcsot. Kiemelt fejlesztési térség lett a Tiszató, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a közép-dunamenti régió után tehát ez a térség is bekerül a 2014-ben elfogadott országos területfejlesztési koncepcióba, mondta el a parlamentben Latorcai Csaba, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium parlamenti államtitkára. Végül az időjárásról. A köd majd sokfelé csak lassan zsugorodik, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. Csapadék estig nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és 0, napközben aztán plusz 4-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Soltész Bálint rendőr alezredes vagyok, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, 25-szörös véradó. November 29-én 14 órára menjünk el együtt a TV Egerbe az adventi véradásra, és adjunk vért.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. november 27-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Márai Sándor Szenekával című versét Lukács Sándor előadásában hallhatják. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Frejna Demec Józsefről és Pinyatelli Szent József Máriáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utallevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról lesz szó. A műsorban Rubi Mónika, a Miskolci Központi Kórház Onkológiai és Sugárterápiás Centrumának prehabilitációs projektkoordinátora szólal meg, valamint Szilágyi Erzsébet Rózsa daganatos megbetegedésének tapasztalatairól mesél. A riporter Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mi volt a legnehezebb, Mónika például? Ugye van egy lelkileg összerogyott ember az ilyenkor.
Igen.
A legfontosabb a lelki támasz?
Igen, mindenképpen, hogy ezt az utat ő végig tudja jó erőben csinálni, és hogy legyenek hosszú távú tervei. Tehát itt, hogyha most összeomlik valaki, akkor nem biztos, hogy sikeresen. Olyan hamar és olyan jól ki tudunk jönni az elejéből. Mert most úgy érzem, hogy most vagyunk így a közepén a feladatnak.
A műtéti beavatkozás az mikor történt?
Augusztus elején és augusztus végén. Tehát két műtét.
Két műtét volt?
Igen.
És a kezelésről tudhatunk valamit? Tehát amikor te megosztottad például a történetedet a Facebookon, akkor már túl voltál ezen a, hát mondjuk úgy a szemérmes korszakon?
Nem volt szemérmes korszak.
Nem volt?
Nem.
De azt mondtad, hogy magaddal...
Másoknak azért nem mondtam el, mert nem tudtam, hogy mit mondjak. Tehát magamnak kellett először ezt megfogalmaznom, hogy hogyan is mondjam el, hogyan adjam át az információkat, és nagyon nehéz volt egyébként úgy beszélni róla, hogy amikor ez szóba került, akkor szinte azonnal sírógörcsöt kaptam. Kellett egy elég hosszú időnek eltelni ahhoz, hogy én ezt magamban helyre tudjam rakni, és tudjak beszélni róla. Akartam beszélni korábban is róla, csak nem tudtam.
És mi adott erőt neked ehhez?
Ez jó kérdés. Az akaraterőm szerintem. Az, hogy megismerjék a történetemet, hogy tudják, hogyha éppen... nem akarok beszélni senkivel, akkor miért nem akarok beszélni senkivel, hogy tudják, hogy mi történt velem, és hogy mások is odafigyeljenek magukra.
A párod, a családod, a gyerekek, a közösség, munkahelyi közösség, hogy viszonyultak, amikor megtudták ezt a hírt, hogy viszonyultak hozzád?
Mindenki egyből a segítségéről és a támogatásáról biztosított. Nagyon nehéz volt szerintem nekik, mert nem tudják, hogy viszonyuljanak. Nem tudják kezelni.
Igen.
Ugyanúgy, mint ahogy én nem tudtam az elején kezelni, a hozzátartozók, a barátok, a kollégák sem tudják kezelni, mert szerintem még mindig ott tart, hogyha valaki, vagy ott tart a társadalom, hogyha valaki elmondja, hogy daganatos beteg, akkor hát csúnyán kifejezve azonnal temetik.
Meg elhatárolódnak. Tehát itt jön nagyon fontos szerepet, itt kap a pszichológusi ellátás, mert a pszichológus megtanítja jól kommunikálni a beteget a betegségéről a közeli és távoli populációjában, illetve segítséget tud adni a hozzátartozóknak is, amit nem nagyon szoktak igénybe venni, hogy ők hogy beszéljenek a beteggel.
Igen, erről most eszembe jutott az a diskurálás, amikor is szó volt arról, hogy van egy olyan lehetőség itt a projekten belül, hogy egy konkrét esetet mondhatok, hogy az anyuka kint ült a váróban, miközben a lánya bent volt az orvosnál, és először a mama, aki ott összeszakadt magába és úgy ült, először szinte tolakodásnak vette, hogy oda ment a te kolléganőt hozzá. Majd ő ment a végén segítséget kérni. Tehát igen. Ezeket meg kell tapasztalni, át kell élni. Most ez, hogy kommunikálja a beteg, ez olyan könnyű kimondani, hogy megtanítjuk, hogy kommunikálja. Hát hogy kommunikálja a beteg magáról, hogy neki mi a baja?
Hát erre való a szakember, és megtanítja a verbális és a nonverbális kommunikációt. Akár ez szituációs gyakorlattal is.
Mondanátok nekem erre példát? Akár szituációs gyakorlattal például.
Tehát nem a hárítás a lényeg, hanem Igenis, el kell tudni mondani, a szemébe nézni XY-nak, hogy ez is ez történt velem, de arra törekszem, hogy az életem ezzel a betegséggel együtt tovább tudjam élni, és hogy jól kijöjjek ebből a betegségből.
Ezt te otthon is elmondtad, Rózsa, meg a munkahelyeden is elmondtad?
Igen.
Most pedig igyekszel közhírét tenni, ugye itt az internet segítségével. Pontosabban nem jó szó ez a közhírét tenni, hanem példát mutatni inkább azzal, hogy hogy kell ezt kezelni,
igen,
vinni.
Igen, hogy az én tapasztalatomon keresztül, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, lássák azt, hogy ezt végig lehet csinálni. Nem azt mondom, hogy boldogan, de nem kell depresszióba esni.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a daganatos megbetegedésekről. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a daganatos megbetegedésekről, azon belül is a szűrések fontosságáról volt szó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról, a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán Gödöllő és Bak között a Budapest felé vezető oldalon javítják a burkolatot. A 37-es és a 32-es kilométer között csak a leálló és az ellenkező oldal belső sávján lehet haladni, majd a 32-es kilométertől a 31-es kilométerig három sávon közlekedhetnek a főváros felé. Vásáros-Namény felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A Vásáros-Namény felé vezető oldalon a kerekharaszti pihenőhely lehajtó ágát lezárták, így a 3-as főút sem megközelíthető a pihenőn keresztül. Helyette a 39-es jelű aszó csomópont használható. Szintén burkolatfelújítást végeznek Gyöngyös és Kál között, ezért a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták. A 85-ös és 91-es kilométer között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásáros-Namény irányába. A 92-es kilométernél lévő Kisasszonytéri pihenőt mindkét oldalon lezárták. A 171-es kilométernél lévő Polgárpihenőt Vásáros-Namény felé felújítás miatt lezárták. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél, a Miskolc Észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Száguldást, végtelenbe, hogy érezd, miénk a egész madár. Többé ne leszel, összed szerelemmel, bírnál, ha szavamon fognál.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma délelőtt a köd lassan zsugorodik, szűnik meg, eközben délnyugatról északkelet felé egyre vastagabb felhőtakaró kúszik fölénk, délután már csak az ország északkeleti harmadán lehet némi szűrt napsütés. A felhőzettel érkező csapadék zóna estig az ország délnyugati felén egyre több felé okoz hosszantartó gyenge esőt. A légmozgás általában mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma általában 6 és 11 fok között várható, de a tartósan ködös vidékeken ennél több fokkal hidegebb lesz. Csütörtökön nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek. Főként a nap második felében több felé várható eső, zápor. Megélénkül, néhol megerősödik a délies, majd az északnyugatira forduló szél. Hajnalra mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de északkeleten több fokkal hidegebb lehet. Pénteken többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, emellett több-kevesebb napsütés is várható. Helyenként előfordulhat zápor vagy hózápor is. Sok felé megélénkül, helyenként megerősödik az északi-északnyugati szél. A hajnali mínusz 2 és plusz 5 fokról, kora délutára 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton nagyrészt szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat ugyanakkor zápor vagy hózápor. Többfelé kísérhetik élénklökések az északi-északkeleti szelet. Hajnalban mínusz 3 és plusz 2, kora délután 4 és 9 fokra számíthatunk. Vasárnap gyengén és erősen felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek. Helyenként előfordulhat zápor vagy hózápor. Több helyütt megélénkül az északi-északkeleti szél. A minimum mínusz 3 és plusz 2, a maximum hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Hideg jellegű fronthatás várható, fejfájás, vérnyomás csökkenés előfordulhat az erre érzékenyeknél. Kijelenthetjük, hogy az idei pollen szezon véget ért. Az elkövetkező időszakban várhatóan alacsony lesz a levegőben az allergén növények pollen koncentrációja. A parlagfű pollenje helyenként minimális mennyiségben továbbra is jelen lehet a levegőben, az allergiás tüneteket okozó szintet azonban a következő évi szezonig már nem éri el. Esetlegesen előfordulhat még néhány szem a levegőben a többi lágyszárú allergén, elsősorban az üröm, a pázsitfőfélék, a csalánfélék, a libatopfélék, illetve a kendervirágporából. Továbbá helyenként találkozhatunk a ciprus és tiszafafélék, a hárs, valamint a fenyőfélék virágpor szemeivel, legfeljebb alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan jellemzően alacsony. A fűtési szezonban a beltéri allergén terhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos-meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Szenekával. Élj úgy, hogy holnap meghalsz. Ne szeléden, de daccal élj. Élj, mint a vér. Élj! Minden ízed éljen. Mert vér volt az a hűstej, mit anyád melle csörgött. Vér, te ízű kedvesed csókja is. Vérízű tej, sós fanyarnedű. Élj hát, ha ez a dolgot. Tudott-e már, hogy vére volt a kőnek? Úgy alvat össze véres kocsonyában fekete kőnek ez a föld, mi vér volt, s a vér sem tudta már megváltani. Élj, mint a kő, vagy mint a tiszta állat, de élj egészen. Oly titkot tudok, te, füledbe súgom, hogy véred megindul, és bádogarcod szebb lesz, mint az Isten. Hajolj ide, ember vagy. Elfeledted?
Márai Sándor Szenekával című versét Lukács Sándor előadásában hallották. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grosmit Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóba. 1918-ban részt vett a kommunista írók aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén, valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot, Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Visszatértek Budapestre, népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig lányfalunk kellett átvészelnie a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát és sajátjaként nevelte fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 1967 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi köréletéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A magyarországi eseményeket mindig nyomon követte. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt, az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mint külső megfigyelő. 1989-ben a változások küszöbén halt meg. A halott kém lőfegyverrel elkövetett öngyilkosságot állapított meg. Hamvait az óceánba szórták.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közösségét fogadta a Szent Atya.
Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. Szent Péter tér címmel új folyóirat indul, amelyben a Szent Atya válaszol a hívek, elsőként egy nagymama kérdéseire, hogyan érhetné el, hogy kisunokáját a szülei megkereszteljék.
A II. János Pál Pápai Teológiai Intézet akadémiai közössége Ferenc pápánál. Summa familiae cura. A család legfőbb védelme kezdő szavakkal Ferenc pápa 2017. szeptember 19-én kelt motu proprio formájú apostoli levelével alapította meg a II. János Pál Pápai Teológiai Intézetet a házasság és a család tudomány számára. Az immár 7 éve működő intézet tanárait és növendékeit fogadta Ferenc pápa hétfőn délelőtt a Vatikánban, akiket arra biztatott, hogy a világ minden részén támogassák a házastársakat és a családokat a küldetésükben, hogy az egyház élő kövei legyenek a hűség, a szolgálat és az életre való nyitottság által. A II. János Pál Pápai Házassági Családtanulmányi Intézet 250 fős akadémiai közösségét a Szent Atya mindenek előtt az októberi püspöki szinódus záró dokumentumának egyik fontos tanítására emlékeztette, miszerint a család a kiváltságos hely, a szinodális egyház alapvető gyakorlatainak megismerésére és megtapasztalására. Ennek megfelelően tudatában kell lenniük annak, hogy mindenek előtt alanyai, és nem annyira címzetjei a családi lelki pásztorkodásnak. A házasság és a család alapvetően meghatározó az emberek életében, az egyház mindig gondoskodott róluk, támogatta és evangelizálta őket. Sajnos napjainkban vannak olyan országok, ahol az állami hatóságok nem tartják tiszteletben azt a méltóságot és szabadságot, amelyhez Isten gyermekeként minden embernek elidegeníthetetlen joga van. Ez a hátrányos megkülönböztetés gyakran a nőket érinti, mert alárendelt pozícióba kényszeríti őket. Az úr tanítmányai között pedig kezdettől fogva voltak nők is, hiszen a páli tanítás szerint Krisztus Jézusban nincs többé férfi és nő, ami azt jelenti, hogy az üdvösség isteni tervében nincs megkülönböztetés férfi és nő között, mindketten Krisztushoz tartoznak. Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítása így fogalmaz. A család evangéliuma öröm, amely eltölti a szívet és az egész életet. Ez az evangélium segít mindenkinek minden kultúrában, hogy mindig azt az emberit keresse, amely az üdvösség vágyaként ott él minden férfiban és nőben. A házasság szentsége ugyanis az a jó bor, amelyet a kánai mennyegzőn szolgáltak fel. Az ősegyházban a családi közösségekben alakultak ki az első keresztény közösségek, amelyek nyitott és befogadóak voltak mindazok számára, akik a keresztségen alapuló új testvériséget keresték.
Auspico che in ogni parte del mondo l'istituto sostenga gli sposi.
Az egyház a házasságon alapuló családot támogatja, minden helyen és mindenkor hozzájárulva a házastársi kötelék szilárdabbá tételéhez, a mindennél nagyobb szeretet által. Valójában a család ereje alapvetően abban rejlik, hogy képes szeretni és szeretni tanítani, hiszen a családban előfordul a sebek is a szeretet által gyógyulnak meg. Zárta beszédét Ferenc pápa a II. János Pál Pápai Intézet akadémiai közösségéhez.
Ferenc pápa december 15-én Korzikára látogat. A pápa december 15-én apostoli útra megy a franciaországi Korzika mediterrán szigetére, hogy lezárja az Ajaccio egyházmegye által szervezett a népi vallásosság hagyományairól szóló nemzetközi konferenciát. A Szentszék sajtóirodájának igazgatója Matteo Bruni november 23-án szombaton bejelentette, hogy Ferenc pápa december 15-én a franciaországi Korzika szigetére utazik. Ez lesz 47. külföldi apostoli utazása, és ő az első pápa, aki a Franciaországhoz tartozó földközi tengeri szigetre látogat. A pápát a helyi polgári és egyházi hatóságok hívták meg, hogy zárja le a földközi tenger térségében jelenlévő népi vallásosságról szóló nemzetközi konferenciát, amelyet Ajaccióban, a sziget fővárosában szervezett a helyi egyházmegye. Korzika a földközi tenger negyedik legnagyobb szigete Ciprus után, bár lakossága csak egynegyede a görög-török szigetéhez képest. Bonaparte Napóleon a történelem egyik legkiemelkedőbb alakjának hazájaként ismert. Az Olaszország nyugati partjainál és Franciaország déli partjainál fekvő hegyes vidék, Korzika, évszázadok óta a különböző mediterrán kultúrák és hatalmak útkereszteződésében áll, beleértve a pápaságot, a pízai és genovai olasz köztársaságot, és végül Franciaországot. 1769-ben annektálta a szigetet a korzikai függetlenségpártiak heves ellenállása után. A már régóta alig lakott, többnyire vidéki és pásztorkodással foglalkozó gazdasággal jellemezhető sziget természeti szépségéről ismert, amely vonza a turizmust, amely ma már gazdaságának fontos ágazata. Az olasz kulturális befolyásnak és a közösségi alapú társadalmi szerkezetének köszönhetően Korzika megőrizte sajátos kulturális és nyelvi identitását, a folyamatos vitákkal együtt az autonómiáról és a kultúra megőrzéséről. Az Ajaccio egyházmegye Korzika egész területét lefedi, és jelenleg a franciaországi Marseille-i érsekség szufragán egyházmegyéje. Jelenleg a spanyol származású François Xavier Bustillo ferences bíboros áll az egyházmegye élén, amely 2022-ben 277 ezer katolikust számlált, ami a 340 ezer fős lakosság 81,5%-át jelenti. A katolicizmus fontos helyet foglal el a korzikai társadalomban, és hozzájárult jellegzetes kulturális identitásának kialakításához. Ezt bizonyítja a számos, a sziget belső részén található falvakban szétszórtan elhelyezkedő templom, és a mélyen gyökerező népi áhítat, valamint a konfraternitások régóta fennálló hagyománya. A korzikaiak ismertek a boldogságos Szűz Mária iránti nagy tiszteletükről, és a korzikai himnuszt, Isten óvjon ó királynő is a szűzanyának szentelték. A vallási ünnepek, körmenetek és zarándoklatok a korzikai társadalmi életet napjainkban is meghatározzák, az urbanizáció és az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági változásai ellenére. Ezek a vallási hagyományok állnak a középpontjában a december 14-én és 15-én megrendezésre kerülő kétnapos ajacciói konferenciának. A helyszínen találkoznak a francia, az olasz és a spanyol helyi katolikus közösségek képviselői, hogy megosszák a korzikai népi vallásosság hitének gazdagságát a földközi tenger más régióiban, köztük Szicíliában és Szardínián jelenlévő hasonló hagyományokkal, és hogy megvitassák a benne rejlő evangelizációs lehetőségeket a növekvő szekularizáció kontextusában. A Szentszék sajtóirodája által közzétett program szerint Ferenc pápa december 15-én vasárnap reggel 3:48-kor indul a római Fiumicino nemzetközi repülőtérről, és délelőtt 9 órakor érkezik meg az ajacciói nemzetközi repülőtérre, ahol a hivatalos üdvözlő ceremóniát tartják. 10:41-kor az ajacciói kongresszusi és kiállítási palotában a pápa beszédet intéz a konferencia résztvevőihez. Ezt követően a város Nagyboldogasszony székesegyházába megy, hogy találkozzon a püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a megszentelt életet élőkkel és a szeminaristákkal, és velük együtt elimádkozza az úrangyalát. Várhatóan ott tartja második beszédét. Majd délután 3:30-kor Ferenc pápa szentmisét mutat be az Austerlitz téren, az Ückhäuser néven ismert nagy parkban, amelyet egy régi épületről neveztek el, amely egykor ott állt. A téren Napóleon hatalmas szobra áll. A szentmise után 5:30-kor a pápa találkozik Emmanuel Macron francia elnökkel az ajacciói repülőtéren, majd 6:45-kor indul vissza a római Fiumicino repülőtérre, ahová várhatóan 7:00 után érkezik meg. Az apostoli út mottója: Jézus körbejárt, jót tett. Az apostolok cselekedeteinek részlete, amely emlékeztet arra, hogy a pápa úgy látogatja meg a korzikai egyházat, mint a pásztor, aki elmegy az ő népéhez. A látogatás logóján a bal felső sarokban Korzika stilizált térképe látható függőleges kék vonalakkal, zöld-kék alapon, amely a tengert ábrázolja. A legmagasabb vonal a Krisztusba vetett hitet szimbolizáló kereszt alakjában csúcsosodik ki, és egy sárga vonalhoz kötődik, amely felülről ereszkedik alá, utalva a Szentlélekre. Alsó részén ugyanolyan kék színben a szűzanya, Korzika királynőjének sziluettje látható. Felfelé forduló arccal és kezekkel ábrázolják, és a háttér színe miatt úgy tűnik, mintha a tengerbe merülne. A látogatás címe a jobb oldalon sárgával, korzikai nyelven olvasható, Ferenc pápa Korzikán, míg a sárgával írt motto pedig franciául jelenik meg. A korzikai apostoli út Ferenc pápa harmadik látogatása lesz Franciaország területén, miután 2014-ben Strasbourgban, az Európai Parlamentben és az Európa Tanácsban, valamint 2023-ban a mediterrán találkozások rendezvény alkalmával Marseille-ben járt.
Szentpéter tér. Új folyóirat indul, amelyben a pápa válaszol a hívek kérdéseire. A Szentpéter Bazilika új kommunikációs csatornát nyit meg, a digitális korszak újításait felhasználva egy inkluzívabb egyházért párbeszédben a kortárs világgal. Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja és Enzo Fortunato atya kommunikációs igazgató mutatták be a sajtónak a legújabb kezdeményezést. Szentpéter tér, ezt a nevet adták a magazinnak, amelyben maga a pápa válaszol a hívek kérdéseire, elsőként egy nagymama levelére. Külön betűtípust fejlesztettek ki a folyóirathoz, mely a Szentpéter Bazilika szépségét, vallási, történelmi, művészi és kulturális örökségét hivatott ünnepelni. Hivatalosan 2025-ben indul a nyomtatás, mely kifejezetten a bazilika kommunikációs formáját tükrözi majd, hidat képezve múlt és jövő, klasszikus és modern között. Könnyen olvasható lesz papír alapon és digitálisan is a Piazza San Pietro, vagyis Szent Péter tér, mely elnevezést a pápa választotta több változat közül. A havonta megjelenő magazinban az egyházat és a világot érintő fontos témákról olvashatunk vezércikkeket, valamint aktuális szociális problémákról, mint a szegénység, a bevándorlás, az erőszak, vagy a családok és a kirekesztettek előtt álló kihívások. Ferenc pápa személyesen válaszol majd az olvasóknak, minden számban egy levéllel, ezzel is megerősítve, hogy párbeszédet akar folytatni a hívekkel. A folyóirat logója is a megosztás jele. A tér, az agóra, a Bernini féle oszlopsor mintegy átöleli a közösséget. A bazilika hivatalos fogadópontján, az odavezető sugárút elején, illetve magában a bazilikában lehet majd megvásárolni az újságot, emellett postai előfizetéssel is hozzájuthatnak az érdeklődők. Egy példány ára 4 euró, de azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, ingyenes. Az első lapszámot 86 oldalasra tervezik, de ez akár tovább bővülhet. A magazin jelen lesz a közösségi oldalakon is, hogy ezáltal is terjesszék ennek a szent helynek a szeretetét, és fontos információkat közöljenek a szent évről. Egy webkamerát helyeznek Szent Péter sírja fölé, hogy virtuálisan az egész világról elküldhessék fohászaikat a hívek. December 2-án este 6:30 Ferenc pápa fogja felavatni a készüléket. Egy másik webkamerát a Szent Kapura helyeznek, hogy azok, akik nem tudnak oda fizikailag elzarándokolni, jelképesen átléphessenek rajta. A Szent Péter műhely egyik termében fogadják majd az újságírókat és a sajtómunkatársakat, a különböző találkozókra és sajtótájékoztatókra. Egy háromunokás nagymama, a bergamói Oliva az első olvasó, aki a pápához fordul kérdésével. Nagyon aranyos, élénk, 5 éves kislány unokája miatt, akit a szülei nem kereszteltek meg, Ők is csak polgári házasságot kötöttek, és eltávolodtak a hittől még serdülőkorukban. Sajnos azóta sem érzik magukban a vágyat, hogy újra megtalálják az urat, és jelen legyen az életükben. Ez nagy szenvedést okoz a nagymamának, mert tudja, milyen fontos, hogy az Úr mellettünk álljon, hogy imádkozzunk hozzá, meghallgassuk őt, és befogadjuk a szeretetét. Elképzelem a kisunokámat enélkül a nagy ajándék nélkül, a keresztség szentsége nélkül, őt, aki olyan kíváncsi, és szeretné megismerni Jézus történetét, sokat kérdez. Vajon mit gondol mindenről Jézus? Tovább fogok imádkozni azért, hogy segítsen megnyitni a szülők szívét, legyen a kisunokám mellett az élet próbatételeiben, legyen barátja és utitársa, írja levelében a nagymama, majd a Szentatyához fordul vigaszért és tanácsért. Kedves Olivá, megértem a szenvedésedet, és melletted vagyok, kezdi válaszlevelét a pápa, majd a keresztség ajándékáról szól. Nagy ajándék ez, amit adhatunk a kicsiknek, mert az első szentség, a kapu, ami lehetővé teszi, hogy Krisztus Urunk és a Szentlélek bennünk lakjon. Én magam is sok kisgyermeket kereszteltem az elmúlt években a Szent Péter Bazilikában és kórházakban. Ez mindig nagy öröm. Ha a szülők eltávolodtak a hittől, nem szabad elveszteni a reményt. Az imádság nagyon sokra képes, csodákat tesz. Imádkozz több hittel. Gondolj Szent Mónikára és szüntelen imáira, fia Ágoston megtéréséért. Aztán szent püspök lett belőle. Az ima a szeretet és a feltámadás reménye segít. A hiteles és önzetlen szeretet erős kötelékeket teremt, melyek meglepőek lehetnek. Van, aki úgy gondolkodik, miért is kereszteljünk meg egy kisgyermeket, aki nem érti, miről van szó? Amikor felnő, majd eldönti. Ferenc pápa leírja a nagymamának, hogy erre a kérdésre már sokszor válaszolt a következőképpen. A szülők ezáltal valami rendkívüli, szép, jó dolgot ajándékozhatnak gyermeküknek. Hogy Isten gyermekének érezheti magát, egy olyan atya gyermekének, aki mindig elkísér majd minket életünkben. Nem érdemes a világias ünnepségekkel foglalkozni. Ez is az egyik ok, ami olykor eltávolít a hittől. Inkább éljék meg a plébánián a többiekkel együtt ezt a várakozást a maga egyszerűségében. Egy gyermeket megkeresztelni azt jelenti, hogy bízunk az Úrban, a Szentlélekben, mert a keresztséggel együtt a Szentlélek belép a gyermekbe, növeszti benne a keresztény erényeket, amelyek virágot hoznak majd. Nem lehet azonban előírni a szülőknek akaratuk ellenére a gyermekeik megkeresztelését. A nagyszülők viszont saját példájukkal sok bezártnak tűnő szívet képesek megnyitni. Érdemes erről reménnyel, szelíden és szeretettel beszélgetni velük, anélkül, hogy erőltetnék a keresztelést. Az önzetlen szeretet meggyőzőbb sok szónál. Isten szeretete jövőt, barátságot, az ő keresését hinti el, és nem tudjuk mindez, mikor szökken szárba. Az ima használni fog, meglátod, bátorítja végül a Szentatya nagymamát, majd imáit kéri személye számára is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az egyház hármas küldetését három latin szóval szoktuk összefoglalni: martíria, liturgia és diakónia. Az első a hit hirdetését jelenti, mégpedig olyan elkötelezett hirdetését, amely nem retten meg az élet feláldozásától, a mártírságtól, a vértanúságtól sem. A liturgia a hit ünneplését, a szent misét és más istentiszteleti cselekményeket jelöli. A diakónia pedig a hit gyakorlása, mindennapi megélése, a fele barát iránti szolgálat. Egyik sem hiányozhat egyházunk életéből, mert akkor nem volnánk Krisztus egyháza, és nem azt a küldetést teljesítenénk, amit az Úr az általa létrehozott közösségre bízott. Jézus azokról a megpróbáltatásokról és üldözésekről beszél a mai evangéliumban tanítványainak, amelyek a végső időkben várnak rájuk. Ugyanakkor ezek végig kísérik az egyház életét. A történelem folyamán nem volt olyan időszak, amikor a világ minden részén békében élhettek a keresztények, mert mindig voltak olyanok, akik a Krisztust követőkben ellenséget láttak. Napjainkban Magyarországon nem tapasztalható keresztényellenes hangulat, de a világ számos más részén igen. Nem örülünk ennek, imádkozunk az üldözött keresztényekért, ugyanakkor a keresztény üldözések ténye bizonyosságot ad nekünk, hogy nem tértünk le a krisztusi útról. A hitért való életáldozat ma is hozzátartozik az egyház életéhez, és megerősíti a hívőket, az egyház tagjait.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. az Éneklőegyház énekeskönyv 144-es, a Szent vagy Uram 136-os, végül pedig a Szent vagy Uram 245-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklőegyház énekeskönyv 144-es, a Szent vagy Uram 136-os, végül pedig a Szent vagy Uram 245-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!